Na, kedves kollégák, hát a mai alkalommal a pályegyenlenségekről szeretnénk egy kicsit beszélni. Erről bizonyos dolgokat már legutóbbi alkalommal is tárgyaltunk. Most azonban akkor még egyszer megnézzük és összefoglaljuk, hogy járműdinamikában milyen pályegyenlenségekkel találkozunk, és azokat hogyan tudjuk kezelni. Tehát, kicsit lejjebb engedjük ezt a táblát, nem a tetején kedjék. Tehát jellegzetes pályegyenlenségek. Hát nem is, inkább csak azt írjuk, gerjesztő hatások, jó? A járműdinamikában. Hát, hogy már múlt órán említettük, három jellegzetes pályegyenlenség vagy gerjesztés típussal találkozhatunk a járműdinamikában. Az egyik széles csoportja a pályegyenlenségeknek a periódikus gerjesztések. Legyen ez tehát az első. Periódikus gerjesztő hatások. A másik típusa a nem periódikus gerjesztő hatások, ezeket úgy nevezik, hogy aperiódikus gerjesztések. A periódikus gerjesztések végül pedig cél alatt beszélnünk kell néhány szót a véletlen tartalommal bíró pályegyenlenségektől, amelyeket sztohasztikus gerjesztéseknek nevezhetünk. Sztohasztikus gerjesztések. Na, hát ezt a három típust egy picit tekintsük át, és nézzük meg, hogy azok a tanultak, amik eddig találkoztunk, hogyan alkalmazhatók ezeknek a gerjesztéseknek a tárgyalásokon. Mit is jelent számunkra a gerjesztés? Hogy azt jelenti, hogy mondjuk van valahol egy GT gerjesztő függvény, amely a rendszerünk bemenetén jelentkezik, és a kimeneten erre kapunk valamilyen YT válasz folyamatot. Ugye függvényeket tekintve itt van valamilyen gerjesztés, hát attól függ most, hogy ABC kategória körül melyik gerjesztésről beszélhetünk, de van valami időbeli változás, valamilyen előfordulás szerint, és erre a kimenő oldalon kapunk egy választfüggvényt, egy YT realizációt, ami hát erre valamilyen válasz lesz. Hát azt a kérdés ezek szerint, hogy a kettő között milyen kapcsolat van. Továbbra is a rendszerről egyelőre feltételezzük azt, hogy lineáris rendszer van. Tehát az R az egy lineáris rendszer jellemző operátor ebben a felfogásban, hogy ezt eddig is tárgyaltuk az elmúlt órákon. Na most nézzük ezek után az A esete a periódikus gerjesztést. Miről ismerhető fel a periódikus gerjesztés? Arról ismerhető fel a periódikus gerjesztés, hogy ha időben felrajzoljuk a gerjesztő függvényt, akkor valamilyen ismétlődést találunk benne, hát már amennyire sikerült ismétlődőt rajzolni, tehát meg tudunk fogalmazni egy periódus időt, egy nagy T periódus időt, és azt mondhatjuk, hogy a gerjesztő függvénynek a mindenkori GT időpillanatban vett értéke, az megegyezik úgynevezett gerjesztő függvénynek a G plusz T egy periódus idővel később értékével. Akárhol veszünk egy T időpillanatot, legyen egy T időpont, ez a függvényérték, ez megegyezik a T periódus idő elteltével, úgy, tehát ez képest miért ugyanilyen T időbeli függvényértékkel. Akkor beszélünk periódikus gerjesztésről. Hát a legegyszerűbb periódikus gerjesztés, amikor azt mondjuk, hogy a gerjesztő függvényünk az idő függvényében az legyen egy színusz függvény. Egy periódikus színusz függvény, ugye itt lenne a T periódus idő, és akkor azt mondanánk, hogy ez a gerjesztő függvény, a GT idő függvény az valamilyen C konstans, ugye az amplitúdót meghatározó C konstans, C konstansnak, és a színusz omega T omega T szöggel jellemzett színusz omega T függvénynek a szorzata, ahol omega értéke a periódus időhöz kötődik, ide nagy T-t akartam volna írni, ugye nagy T periódus időhöz kötődik, mégpedig úgy, hogy az omega körfrekvencia az a periódusnak megfelelően a 2π periódushoz tartozó nagy T-vel számítható, 2π per T értékből számítható egyszerű színuszfüggvény. Na most egy kicsit összetettebb lehet az, hogyha eltolt színuszfüggvényről beszélünk, tehát ez lehet egy egyes eset, a kettes eset lehet egy eltolt színuszfüggvény, mint gerjesztés, tehát továbbra is színuszos gerjesztésünk van, de ez eltolt színuszfüggvény legyen, valamilyen értelemben a színuszfüggvényt, a gerjesztő függvényt egy kicsit eltoljuk, ugye? Tehát itt jelentkezik egy eltolási mérték. Ez valami időeltolási mérték. Ugyanúgy C az amplitúdója a függvénynek, és az eltolás abban jelentkezik, hogy a GT időfüggvény most C-szer színusz omega T plusz valamilyen phi összefüggés szerint adódik, ahol tehát ennek az eltolásnak a mértéke ehhez, a phi-hez kötődik. Ez, ha úgy tetszik, phi per omega, amit ide írhatnánk, ez a phi per omega mérték itt az eltolás mértékében. Na most ezt egy picit átalakíthatjuk, ezt a függvényt, a színusz függvényre tanult összefüggések szerint. Ugye azt mondtuk, hogy a GT függvény az valami C-szer színusz omega T plusz phi alakú. Akkor a szögösszegre vonatkozóan tudjuk azt, hogy színusz alfa plusz beta színusz alfászor koszínusz beta plusz koszínusz alfászor színusz beta. Tehát ennek megfelelően C-szer színusz omega T szer koszínusz phi plusz koszínusz omega T szer színusz phi alakba tudjuk felbontani ezt a eltolt függvényt, kicsit általánosabb színuszos gerjesztés, és akkor azt látjuk ebből, hogy mivel a koszinusz fi az egy konstans, és a színusz fi is egy konstans, ezt átírhatjuk úgy is, hogy azt mondjuk, hogy a C-szer koszinusz fi, mint konstans, vagy a C is konstans, koszinusz fi is konstans, ez lenne a konstansa a koszinusz omega T koszinuszos függvény összetevőnek, és a C-szer színusz fi, bocsánat, a színusz omega T-nek, még mielőtt itt rosszat írnék, ugye? Ugye a koszínusz fit emeltem, színusz omega T-nek a szorzója, plusz C-szer színusz fi lesz a szorzója a koszínusz omega T összetevőnek. Végül is tehát azt mondhatjuk, hogy előrejük a koszínusz tagot, mert úgy szoktuk, hogy ezt a mennyiséget A-val jelöljük, ezt a mennyiséget pedig B-vel jelöljük, mint egy-egy konstanst, akkor az általános, egyszerű színuszos gerjesztésre azt mondhatjuk, hogy valami A-szor koszinusz omega T plusz B-szer színusz omega T alakban írható föl a GT gerjesztő függvény. Itt a végén akkor ezt be is tudom keretezni. Ez akkor érvényes, hogyha egyetlen egy színusz függvénnyel le tudjuk írni a gerjesztést. Azonban a gerjesztő függvények jelentős része az nem ilyen tiszta színuszos gerjesztés, de ez nem probléma számunkra, mert azt mondjuk, hogy akkor is, ha Fourier sorba fejtjük, akkor ilyen színuszos összetevőknek az összegeként elő tudjuk állítani a gerjesztő függvényt. Tehát ezek után azt mondhatjuk, hogy tetszőleges periódikus függvényre tehát a harmadik pontként azt mondhatjuk, hogy tetszőleges periódikus függvényt rakjunk össze ilyen elemi általános színuszos gerjesztésekből. Ennek első lépése az, hogy egymástól független amplitúdó sorozatot állítunk elő. Nem is, bocsánat, hanem frekvencia sorozat, állítunk elő, azt mondjuk, hogy a periódus idő nagy T, akkor lesz egy alapharmonikus, lesz egy alapharmonikus, omega egyenlő 2 pi per nagy T definíció szerint. Ez egyetlen egy hullámot jelent a teljes periódus időre. Tehát ha ezt föl szeretnénk rajzolni, akkor azt mondhatjuk, hogy az idő függvényében a gerjesztő függvény nek van egy alapharmonikus, rajzoljuk föl valami periódikus függvény, most ugye csak egy nagy T periódusát rajzoltam föl, és azt mondjuk, hogy ennek van egy alapharmonikusa, egy alapszínusz függvény, mondjuk fölrajzolnánk így, ami ez alatt a nagy T periódus idő alatt egyetlen egy periódus tartalmaz. És hozzá csatlakoztatunk felharmonikusokat, mégpedig úgy, hogy a j-edik felharmonikusnak a frekvenciája j-szerese legyen ennek az alapharmonikusnak. Tehát j egyenlő 1 lenne az alapharmonikus, j egyenlő 2 esetén egy olyan színuszfüggvényre gondoljunk, most ennyi az eltolást nem tekintve, amely ugyanezen idő alatt két periódus tesz meg. Talán sikerült felrajzolnom. Tehát ez volt az omega, ez a zölden rajzolt, ez pedig az omega 2, második felharmonikus. Tehát ilyen omegáknak a sorozatát veszük, ezek egymástól független függvények lesznek, hiszen ezeket egymásból nem fogjuk tudni előállítani, és akkor azt mondhatjuk, hogy a G gerjesztő függvény ezek után felírható ilyen harmonikusnak az összegeként, hát ide írjunk egy A0-at, mindjárt megbeszéljük, hogy mi az az A0, plusz egy szummát fogunk ide írni, azt mondjuk, hogy J egyenlő 1-től végtelenig, értem ezzel, hogy végtelen sok ilyen felharmonikus vehetünk, és akkor azt mondjuk, hogy valami AJ-szer koszinusz omega JT plusz BJ-szer szinusz omega JT lesz a szummában, tehát ilyen színuszoknak az összegeként előállítjuk a tetszőleges gerjesztést, és ugye ezt a felbontást, ezt nevezzük a periodikus függvény Fourier sorának. Ez egy Fourier sor lesz, ugye tehát amplitúdójában az egyes AJ és BJ konstansok változtatják az amplitúdót. Mi A0 értéke? A0 az a középérték, ebben a kifejezésben A0. Az a középérték. Ezt külön hozzá kell adnunk, ugye, mert alapvetően a színusz és a koszinusz függvények azok zérus középértékűek. Tehát ha a gerjesztés nem zérus középértékű, akkor ezt a középértéket hozzá kell adni a nulla középértékű összetevőkhöz. Ugye azt jelenti, itt, amit csak mondtam, ide még írjuk föl, hogy omega 1 értéke természetesen az alapkörfrekvencia, az a 2 pi per nagy T alapkörfrekvencia. Vagy alapharmonikus, ezt azért még kiegészítést tegyük ide. Na most hogyan tudjuk kiszámolni ezeket a konstansokat? Hát a konstansokat egy-egy integrál segítségével számíthatjuk ki. A középérték, ugye a függvény középértékéről van szó, de a periódikus a függvény, a középérték számítást elegendő a nagy T periódus időre elvégezni, tehát az átlagolás hossza az a nagy T periódus időre fog vonatkozni, és az integrált mínusz T per 2-től plusz T per 2-ig, tehát egy periódus időre végezzük el. És amikor az A0-t számítjuk, akkor a GT függvény kell az idő függvényében ezen a tartományon integrálnunk. Ez az egyszerű megoldás. Na most az egyes konstansokat, az AJ konstanst, azt egy kicsit másképpen számoljuk. Az is egy integrál, ha úgy tetszik, de itten 2 per T lesz a együttható, és mínusz t per 2-től t per 2-ig megy az integrál, és a gt függvényt megszorozzuk az aktuális összetevőnek a függvényével, a koszinusz omega jt függvénnyel, és ennek vesszük az integráját, 2 per t-vel osztva, megkapjuk AJ értékét, ha ugyanezt a színusz függvénnyel tesszük, BJ-t, ha meg akarjuk határozni, akkor ugyanez az összefüggésünk, csupán mínusz t per 2-től t per 2-ig integrálunk itt, és a gt függvényt nem a koszinusz, hanem a színusz omega JT függvénnyel szorozzuk meg, és ezt integráljuk. Ezzel meghatároztuk a konstansokat, a konstansok ismeretében pedig a Fourier sorral történő előállítás, az megvalósítható. Na most ez, amit fölírtunk, erre azt mondjuk, hogy ez a valós együtthatós Fourier sor, mert ebben a kifejezésben A és B konstansok mind valós számok. Létezik azonban egy komplex Fourier sor is, amikor is az együtthatók, azok komplex együtthatók lehetnek. Itt most emlékeztetőjük, emlékszünk rá, hogy múlt órán felrajzoltuk azt a bizonyos elemi fazort, az E ad I omega T függvényt, és azt mondtuk, hogy a képzetes, ez pedig a valós tengely lenne, itt van az a bizonyos E ad I omega T elemi fazor, és ennek a párja az E ad mínusz I omega t vektor, amely szűrő függvényében, ugye a helyzetét állandóan változtatva, azt mondhatjuk, ez a szög, amit itt tapasztalunk, ez az omega t szög. Na most, amire ezt fölírtam, hogy a koszinusz-szinusz függvénye ezek szerint előállítható, ugye amit itt találunk, ez nem más, mint a koszinusz omega t, ugye egységsugarú a körünk, pontosabban ez itt i, ez itt i, ez pedig ugye a valós egység. Tehát azt jelenti, hogy egységi hosszúságú vektornak a szög melletti befogója az a koszinusz omega t, ez a függőleges magasság, ez pedig a szinusz omega t összetevő. Na most ebből leolvasható az, hogy ezek szerint a szinusz összetevőnek a magassága az előállítható úgy, hogyha veszük ennek a két E-ad omega t és E-ad minusz omega t függvénynek a különbségét, ugye ami való, ez a vektor lenne, és azt elosztjuk kettővel. Ugye, tehát azt mondhatjuk ebből leolvashatóan, hogy a szinusz omega t, pontosabban ugye a szinusz omega t szer i, hiszen ez egy komplex, ezt a szinusz omega t-t a komplex tengely irányában mértük, tehát i szer szinusz omega t egyenlő, 1/2-szer ennek a két exponenciálisnak a különbsége, tehát e ad i omega t, mínusz e ad mínusz i omega t. Fölírás érvényes. Na most ezek szerint a koszinusz omega t, az pedig, hogyha a két vektort ugye összeadnánk, a paralogra szabálynak megfelelően, akkor azt jelenti, a két vektornak az összege az a koszinusznak a kétszeresét adná, tehát koszinusz omega t az 1/2-szer e ad i omega t plusz e ad mínusz i omega t fölírás érvényes. Na most, hogyha ezeket figyelembe veszük itt a felírásban, akár a GT felírásában, akár a további felírásban, akkor ebbe a függvénye helyettesítsük be ezeket a jellemzőket, természetesen az omegát megfelelő J-indexel ellátva. Azt mondhatjuk ezek után, hogy a GT függvény, ugye ezt a képletet írom át, az A0 plusz egy szumma szerepelt itt, J egyenlő 1-től végtelenig, AJ-szer, ugye itt szerepelt a koszinusz omega JT, a koszinusz omega T helyére írhatom ezt az 1/2-es kifejezést, 1/2-et talán az eléje írom, 1/2-szer, E ad I omega T plusz E ad mínusz I omega T, a kettő, a két exponenciák az összege, plusz, amikor a színuszt írom, ugye amikor a színuszt írom, akkor itt ezzel az i-vel csinálnom kell valamit. Ugye azt jelenti, hogy ide 1/i-t kell írnom a színusz omega t-hez, tehát igazából az 1/2i lesz, az 1/2-et is kiemeljük. Bj volt a konstans, az megmarad, és ide jön a két exponenciális különbsége, e ad i omega t, mínusz e ad mínusz i omega t. Különbség. Ugye ez lenne az egész a szummában, valahol itt egy szögletes zárójellel ezt jelölhetem, és akkor vonjuk össze az i omega t-s tagokat és a mínusz i omega t-s tagokat ebben a kifejezésben, azért egy kicsit egyszerűbb alakra hozzuk ezt a kifejezést, akkor tovább írhatjuk, hogy A0 plusz szumma j egyenlő 1-től végtelenig. Azt mondja, hogy E ad I omega t-nek mi lesz a szorzója. Ugye lesz egy AJ, pontosabban egy zárójelet kezdek, és akkor egy-kettedet ki is emelhetem. Egy-kettedszer. Bocsánat. Tehát egy-ketted mind a két tényezőben van. Itt a koszinusz, az E di omega-t-nek a szorzója az AJ. AJ. Itt a másik tagban a di omega-t-nek a szorzója az BJ per I. Mi az 1 per I? Az 1 per I az tulajdonképpen micsoda? Ha bővítjük a törtet I-vel, akkor az I per I-szer I lesz. Ugye I-szer I az mínusz 1. Mínusz 1, tehát azt jelenti, hogy az 1 per I az mínusz I-vel egyenlő. Tehát itt az 1 per i helyére írjunk mínusz i-t, és akkor azt írhatjuk, mínusz bj lesz az együtthatója, bj szer i, vagy i szer bj, igen így. Mínusz i szer bj lesz az i ad, i omega t függvénynek az együtthatója, plusz 1/2-szer, nézzük, hogy az E ad mínusz I omega t-nek mi az együtthatója. Itt ugyanúgy AJ lesz, hogyha egy-kettedet kiemeltünk, AJ lesz. Viszont a másik tényezőben, ugye itt mínusz BJ per I lenne, de az 1 per I miatt az előjelet vált, tehát plusz I-szer BJ lesz az együtthatója az E ad mínusz I omega t függvénynek. És mindez a szummán belül van. Na most akkor a szummát egy kicsit alakítsuk át. És mondhatjuk azt, hogy ugye itt ez a két tag ez előjelében különbözik egymástól. És ezt a mennyiséget, amit van, ez egy komplex szám. Ezt nevezzük el a CJ. A J-edik komplex Fourier együtthatónak. CJ-nek. Akkor, amit itt találunk, ez a CJ komplementere, és ezt nevezzük el C-J-nek. C-J-nek nevezzük el. Akkor azt jelenti, hogy J-edik és a mínusz J-edik összetevő az egymásnak konjugáltja, konjugált komplexe, és akkor az összeget, szummát úgy írhatjuk ezek után, még egyszer írom az elejét, a GT-t, hogy A0 plusz, a szummát nem egytől indítjuk, bocsánat, az A0-t se írom föl egy pillanatra, arra se lesz szükségünk, mert benne lesz az A0, mindjárt meglátjuk, hanem csak egyszerűen azt írjuk, hogy szumma J egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig, a CJ konstans, ami most egy komplex szám, szorozva E ad I omega T sorozatot kapjuk, és ezzel készen is vagyunk, ezt nevezzük a GT gerjesztő függvény, perüli gerjesztő komplex Fourier sorának, hiszen benne az forgó fazor szerepel, valamint szerepel benne a komplex Fourier együttható. Miért nem kell az A0? Nézzük meg, mit ad ez az összefüggés abban az esetben, hogyha a J értéke nulla, J egyenlő nulla esetén mit fogunk kapni. De ezt most még nem tudjuk megcsinálni, mert nem írtuk fel, hogy hogyan tudjuk számítani a CJ konstanst. Bocsánat, picit várjunk ezzel. Picit várjunk ezzel, és nézzük meg, hogy a CJ konstanst hogyan tudjuk előállítani. A CJ konstansra azt mondtuk, hogy az 1/2-szer az AJ konstans mínusz I-szer a BJ konstans. Ugye? Ezt a felírást írtuk. Az AJ és a BJ konstansokra felírtuk az integrált, tehát ez 1/2-szer, és írjuk be ide azokat az integrálokat, amiket itt felírtunk. Ugye 2 per nagy T-szer integrál, mínusz T per 2-ig, T per 2-ig. Na most ugye mind a két integrál ezen a tartományon van. Egyszerűség kedvére ugyanilyen összefüggés szerint összeadhatom a kettőt. Ezt talán belátják, ugye? Tehát összeadhatom a kettőt. Tehát amit itt végül is integrálnom kell az idő függvényében, az AJ. Az AJ-ben szerepel a koszinusz omega JT. Koszinusz omega JT. Ugye? Mínusz I-szer a színusz omega J. Színusz omega J. T. Tehát AJ szerepelt ennek az integráljából. és a GT szorzót azt kifelejtettem volna, mielőtt elfelejteném, tehát a GT szorzó az egészhez hozzáadódik, és ezt kell az időfüggvényével integrálni, elnézést, hogy egy kicsit összeszaladtak az összefüggések. Na most mi az, amit itt megtaláltunk? Ez nem más, mint, nézzük meg egy picit, koszinusz omega t, mínusz íszer szinusz omega t, az nem más, mint az éjad mínusz i omega t függvény, tehát ez éjad mínusz i omega t függvényt fog adni. Az 1/2 és a 2t itt ki fogja egymást ejteni, és megkapjuk azt, hogy ezek szóval a komplex Fourier együtthatót, a c-jét, azt kiszámíthatjuk, hogyha 1 per t-szer integrál, mínusz t per 2, t per 2, a gt függvénynek és az ead mínusz i omega t függvénynek az integrálját kiszámítjuk. Integráját kiszámoljuk. Egy dolog, ami itt még talán kiegészítésre szorul, hogy ez is omega j természetesen, és itt is omega j, omega jt, hiszen ez a j-edik együttható, amit kiszámítottunk. Most akkor ezek után térjünk vissza az A0 értékére, és nézzük meg, hogy mi a c-jének az értéke, akkor, hogyha j egyenlő nulla, j egyenlő nulla esetén a c0 konstans próbáljuk meg meghatározni. Megint nagyon közel írtam az előző sorhoz. A C0 konstans próbáljuk meghatározni, ezen integrál szerint az nem más, mint 1 per nagy t-szer integrál mínusz t per 2-től t per 2-ig a GT függvény, mivel szorzandó, i ad ugye az omega 0 értéke az természetesen az nulla lesz, ebből adódóan éjad omega 0 értéke az egyet fog adni, tehát ezt egyel kell megszorozni és integrálni az idő függvényében, azaz visszakaptuk ugyanazt az A0 konstanst, ami a középérték volt, tehát a J egyen nulla esetére, omega 0 értékét egynek zérusnak véve, megkapjuk azt, hogy a középérték az kiadódik a komplex Fourier együttható egyik tagjaként, és hát ne feledjük azt a tényt, amit itt is találtunk, hogy ebben az együttható rendszerben a CJ és a C-J az egymásnak konjugált komplexei. Ezt talán még jegyezzük meg. Na, tehát ezek után előállítottuk a komplex Fourier sorát a gerjesztésünknek. És az a kérdésünk, most a kérdésfeltevésünk, hogy hogyan kapjuk meg ebből, mit tudunk mondani a válaszfüggvényről. Na még annyit tegyünk hozzá, hogy ezeket a CI együtthatókat tudjuk ábrázolni az omega függvényében. Föl tudjuk rajzolni azt, hogy ezeknek a CI-éknek az abszolút értéke legalábbis hogyan változik, talán szimmetrikusságot jellemezve. Ugye itt visszintesen az omega szerepelne, függőlegesen pedig az abszolút érték CJ. Tehát ezeknek a komplex amplitúdoknak a nagysága, ugye a vektoroknak a hossza, ha úgy tetszik, a vektor összetevőknek hosszát a tekintjük. Ezeket szépen felrajzolva azt mondhatjuk, hogy van egy középérték valahol, ugye, a omega nullához tartozó, nulla omegához tartozó függvényérték. Ez nem, az, nem más, mint amit kiszámoltunk. Ez a gerjesztésnek a középértéke. Ugye azt jelenti, hogy ezek után van egy omega 1 körfrekvencia, és van egy omega minusz 1 körfrekvencia. Hozzátartozó amplitúdó értékek, azok egymásnak konjugált komplexei, de akkor abszolút értéküket tekintve egymással megegyeznek. Tehát azt jelenti, omega 1-hez föl tudunk rajzolni egy-egy magasságot. A minusz omega minusz 1-nél és omega 1-nél azonos magassággal. Hát tovább folytatva, van itt egy felosztásrendszer egyenletes omega osztásokban. Ugye egymástól omega távolságra vannak ezek az értékek. Omega 2 egyenlő 2-szer omega 1, ugye ezt most már tudjuk. Ottan is amplitúdó magasság az egyre kisebb. Hát feltételezzük, hogy ahogy növekszik a frekvencia, úgy egyre kisebb amplitúdókat kapunk, gyakorlatban ez szokott lenni. És akkor azt mondjuk, hogy megalkottuk ennek a gerjesztésnek, ennek a gerjesztő függvénynek egy vonalas amplitúdó spektrumát, ezt úgy nevezzük, hogy amplitúdó spektrum. És jelen esetben ez egy vonalas, szimmetrikus. Ugye attól vonalas, hogy csak diszkrét omega értékeknél van függvényértéke, közbenső omega értékeknél nincs értelmezve a függvény, ezért ezt vonalas spektrumnak nevezzük. Na most, ugye itt múlt órán már egyszer megalkottuk azt, hogyha egy ilyen gerjesztés hat a rendszerünkre, akkor milyen válaszfolyamatot fogunk kapni. Még egyszer ezt azért tekintsük át, mert múlt órán volt ott egy kis bizonytalanság abban, illetve egy kis elírás. Nézzük akkor meg tehát, hogy a válaszfüggvény függvény jellemzői hogyan alakulnak. Tehát most a nagybetűs R rendszerünket még egyszer felrajzolva, ugye a nagybetűs R rendszerünkre bemenetként működtetjük a GT függvényt, és keresztjük az Y függvényt, az YT függvényt. Most az a kérdésünk, hogy mit tudunk mondani ennek az YT függvénynek a jellemzésére. Ugye a gerjesztést jellemezni tudjuk az amplitúdó spektrumával. Az a kérdés, hogy a válaszfolyamat amplitúdó spektrumáról tudunk-e valamit mondani ebben az esetben. Hát ugye azt mondhatjuk, hogy az Y függvény, YT, az nem más, mint a GT függvénynek az R szerinti képe. Ugye tehát működtetjük a rendszer jellemző operátort a GT függvényre. És ezt megtehetik úgy is, hogy a GT-t helyettesítő komplex Fourier sorára működtetjük a rendszerjellemző operátort. Tehát a GT helyére beírjuk most ide a komplex Fourier sorát, mínusz végtelentől plusz végtelenig. Így úgy nézett ki, hogy volt egy CJ komplex amplitúdó, szorozva E ad I omega T összetevővel, és ezeknek az összege alkotta a GT függvényt. Na most akkor lévén, hogy lineáris rendszerről van szó, összeg és aránytartás miatt a rendszeriző operátort bevihetjük a szumma mögé, és akkor azt kapjuk, hogy szumma, így elfelejtettem, hogy J egyenlő, tehát J egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig, R, C, J, E a D, omega, omega T, a C és az R operációt is fölcserélhetjük, hiszen az aránytartás miatt a C-szeres bemenetre a válaszértéke is C-szeres lesz, és akkor az írható, hogy szumma J egyenlő mínusz végtelentől végtelenig, C J-szer R E a D omega T alakot kapjuk. Na most ugye múlt órán, vagy múlt alkalommal megalkotott komplex frekvencia függvény, az éppen azt mondja, hogy erre a E ad I omega T bemenetre a rendszer válasza az E omega T-nek egy H I omega szorosa. Tehát ez a rendszer válasz, ez E I omega T-szer H I omega szorzatként állítható elő. Tehát ez tovább egyenlő szumma J egyenlő mínusz végtelentől végtelenig C J szer H I omega szor E ad I omega T. E ad I omega T függvényösszeget kaptuk. A C-nek és a H-nak azt tetszik a sorrendjét fölcserélhetjük, nincs különösebb jelentősége, de talán szebben néz ki. J egyenlő mínusz végtelentől végtelenig sorozatot kaptunk. H I omega szorozva a C J-vel, és szorozva E ad I omega T-vel. Hát még annyit, hogy itten végig az omega indexéhez is szerepeltetnem kellett volna a J indexet, hiszen ezek a szummák mindig adott omega J konkrét omega J értékekhez tartoznak. Na most ugye azt jelenti végül is, hogy ez a H omega, a C omega, ez egy komplex szám, jelölje ez DJ, és akkor a válasz függvény, ne felejtsük el, mi van a sor elején, hogy az Y válaszfüggvény van. Az Y válaszfüggvény egy olyan előállítást kaptunk, amelyben J egyenlő mínusz végtelentől végtelenig, van egy D-i komplex szám, szorozva E ad I omega omega JT előállítást kaptuk. Na most, ha észrevesszük, ha nem, de ez egy ugyanolyan előállítás, mint amit a GT függvényre kaptunk az előbb a komplex Fourier sor tekintetében. Nézzük csak meg. A különbség annyi természetesen, hogy nem CJ, hanem DJ mennyiségek szerepelnek a elemi komplex harmonikusok szorzójaként, súlyozó szorzójaként, de ez azt is jelenti egyben, hogy a megkapott D számok, amik itt előálltak, a megkapott D együtthatók, komplex együtthatók, ezek nem mások, mint a válaszfüggvénynek a amplitúdó értékei, tehát végül is megkaptuk a válaszfüggvény amplitúdó spektrumát, fölírhatjuk ezek után most már a dolognak a lényegét, az, talán még itt annyi helyet tudok szorítani, hogy a válaszfüggvény komplex Fourier együtthatói, a válaszfüggvény komplex Fourier együtthatói a D-jék, azok előállíthatók, hogyha a HI omegával megszorozzuk a gerjesztő függvény ugyanilyen J indexhez tartozó komplex Fourier együtthatóját. Mindjárt meglátjuk, hogy tehát a H függvénynek nagyon fontos szerepe van, hiszen azt jelenti, hogy lineáris rendszer esetében, ha periodikus gerjesztés van, akkor nem szükséges különösebben nekünk megoldani mindenféle differenciál egyenleteket ahhoz, hogy adott periodikus bemenethez a válaszfüggvénynek a Fourier együtthatóit, vagy Fourier előállítását megkapjuk, hanem a bemenő függvény Fourier együtthatóit megszorozva a komplex frekvencia függvény értékével megkapjuk a válaszfüggvénynek a komplex Fourier együtthatóját. Na, hát akkor itt tartsunk egy kis szünetet, és akkor szünet után megnézzük, hogy mindezek hogyan mennek tovább akkor, hogyha a gerjesztésünk nem periodikus, hanem aperiodikus, akkor mit tudunk mondani hasonlóképpen a gerjesztésekről. Kérdés? Hiba? Nincsen? Akkor köszönöm szépen, tartsunk rövid szünetet, és akkor utána folytatjuk. Na, tehát még egy kicsit visszatérve a periódikus gerjesztésekre, mondjuk néhány példát, hogy hol találkoztatunk periódikus gerjesztéssel. Ha eddig tanultak alapján, ugye tanultuk például a fogaskerekes szerkezeteket, fogaskerékhajtásokat, ugye a kapcsolódó fogaknak a mindenkori kapcsolódása során például, vagy később szaktárgyakban találkoznak vele, változik a merevség. Attól függően, hogy a fog mely részén kapcsolódik egymáshoz a két fog, változik a két fog kapcsolatában értelmezhető merevség, és ez a merevség változás, ez periodikusan változik, hiszen a forgás következtében a fogkapcsolat is periodikusan változik, tehát például ez egy periodikus gerjesztés. A másik periodikus gerjesztés a tanultakból, például egy kardántengelynek a beépítése a rendszerbe, ott is azt találtuk, vagy egy kinematikai gerjesztés, ugye a szögsebesség ingadozás, amit rákényszerültünk a hajtás során a kardán hajtásban a kardántengelyre, ez is egy tipikusan periodikus gerjesztés, de sokszor periodikus gerjesztésként tekintünk különböző pályhibákból nyert gerjesztéseket is, amikor egy adott hosszra vonatkozóan azt mondjuk, hogy nagyjából ismétlődő periodikus hatással számolhatunk, és akkor egy adott realizációt Fourier sorával kezelve tulajdonképpen magában a modellben ezt periodikus gerjesztésként vehető figyelembe. A gerjesztések másik nagy csoportja, amit ugye előre jeleztünk, ezek az aperiodikus gerjesztések. Nézzük, hogy ez mit is jelent. Aperiodikus gerjesztés. Más szóval azt is mondjuk, hogy lökésgerjesztés. Ugye azt mondhatjuk, hogy tipikus lökésgerjesztésekkel találkozhatunk, például egy egyedi úthiba. Egyedi úthiba. Egyedi úthiba. Azt jelenti, hogy a gerjesztő függvény valahol az idő függvényében mondjuk jelentkezik egy kátyú, vagy valami hasonló egyedi úthiba. Ez az egyedi úthiba, ez aperiodikus gerjesztés, hiszen nem ismétlődik, legalábbis jó lenne, ha nem ismétlődne rendszeresen, sajnos, hogy a kátyúkról beszélünk, akkor időnként ismétlődik, bár nem rendszeresen, nem adott periodicitással, tehát mindegyik külön-külön egyedi úthibának tekinthető. Vagy hasonlóképpen ilyen egyedi gerjesztés lehet például egy fekvőrendőr. Ugye, amikor a forgalmasító akadályon haladunk keresztül, akkor is egy egyedi úthibáként azonosíthatjuk ezt, hiszen valahol hirtelenjében keletkezik egy gerjesztés, az addig mondjuk elméletileg ideálisnak tekintett pályához képest egy kiugrás, egy kidudorodás jelentkezik, ami kinematik vagy érintkezés szempontjából a érintkező kerék talponti érintkezését valamilyen mértékben gerjeszti, megváltoztatja, és ez tipikusan egy aperitikus gerjesztés. De hát más erőjellegű aperitikus gerjesztésekkel is találkozhatunk. Az a kérdés, hogyan tudjuk ezeket a gerjesztéseket kezelni az egyik tanultak figyelembe vételével. Hát azt mondhatjuk erre, hogy az aperitikus gerjesztést azt levezethetjük a periodikus gerjesztésből, ha azt mondjuk, hogy egy végtelen periodikus gerjesztésre beszélünk, aminek egyetlen egy periódusát valósítja meg az aperitikus gerjesztés. Tehát nézzük a származtatását. A származtatást tekintsük egy pillanatra. Mondjuk azt, hogy valahol a T1-en nulla időpillanatban van egy aperitikus gerjesztés. Tehát inkább úgy rajzolom, hogy van egy aperitikus gerjesztés. Akkor válasszunk egyenlőre egy tetszőleges T-periódus időt, egy ablakot, és mondjuk azt, hogy ezzel a periódus idővel ezt a gerjesztő függvényt, ezt periódikussá alakítjuk. Tehát ehelyett csinálunk egy G-csillag függvényt, amely úgy fog kinézni, hogy ezeket a szakaszait, a görbnek ezeket a szakaszait egymás után másoljuk. Ugye többször veszük ezt a függvényt, különböző periódus idővel, mind előrefelé, mind hátrafelé. Itt megjelennek a periódus idők. Pont, 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 mind a két irányban. Akkor egy G-csillag periódikus függvényt állítottunk elő, amely periódikus függvényre az a fajta Fourier-soros felbontás, amit az előzőek megbeszéltük, az alkalmazható. Tehát írhatjuk azt, hogy a G-csillag függvény az komplex Fourier sorával felírva, mínusz végtelentől végtelenig, valami CJ szer E ad I omega J T összegként állítható elő. Ugye? Ez lenne tehát a komplex felírásunk, és azt is tudjuk, hogy ebben a felírásban a CJ konstansok azok egy integrál eredményeképpen adódnak, 1 per t-szer, mínusz t per 2-től t per 2-ig integrálunk, és micsodát, hogy a G-csillag t függvénynek, és az e ad mínusz i omega t, omega i t függvénynek az idő szerinti integrálásáról van szó. Ugye, tehát ez a felírás is természetesen megtehető. Na most helyettesítsük be ezt a G-csillag függvénynek a képletében ezeket a konstansokat, ezeket helyettesítsük ide be, akkor azt írhatjuk, hogy a G-csillag T függvény egyenlő egy szumma, J egyenlő mínusz végtelentől kimaradt a J, mínusz végtelentől végtelenig, CJ helyére írom, az 1 per t-szer azt az integrált, integrál mínusz t per 2-től t per 2-ig, g csillag t, e ad mínusz i omega i t dt. Alakot írhattam, ez eddig rendben van. Na most bővítsük a törtet egy 2 pi per 2 pi egyértékű hányadossal. Ennek majd meglátjuk, mi lesz az értelme. Picit átrendezve ezek után az összefüggést, azt írhatjuk a továbbiakban, hogy G-csillag T. Ugye az egyik 1 per 2 pit ide előre hozom, és a T-t pedig a végére viszem. A szumma az megmarad. Tehát szumma J egyenlő mínusz végtelentől végtelenig. Az 1 per t helyére 1 per 2 pi kerül, amit azt előre hoztam, integrál mínusz t per 2-től t per 2-ig, g csillag t, t-szer ead mínusz i omega jt dt, és szorzódik az egész 2 pi per nagy t-vel. 2 pi per nagy t-vel. Mi ez a 2 pi per nagy t? Egyenlő micsoda? Ez a következőt írjuk föl. Ugye itt az omega j frekvenciák egymáshoz közel állók, és mindegyik a j1, vagy az omega alapkörfrekvenciából számított frekvenciát takar. Tehát azt mondhatjuk, hogy a két szomszédos omega j értéknek a különbség, az omega j minusz omega j minusz 1, ugye ez két szomszédos körfrekvenciának a különbsége, úgy tetszik, ez egy delta omega frekvencia változási mérték. Ez tulajdonképpen mivel egyenlő? Ugye azt mondtuk, hogy a j-edik frekvencia az j-szer a 2 pi per 2 pi per nagy t, alapkörfrekvencia, mínusz a j mínusz 1, j-edik frekvencia az j mínusz 1-szer 2 pi per 2 pi per nagy t alakban írható. Most azt mondja, a j-szer 2 pi per nagy t, ezt plusz-minusz előjellel szerepel, a mínusz-minusz 1-ből plusz lesz, végül is azt kapjuk, hogy ez a delta omega, ez a 2 pi per nagy t. Tehát ennek a helyére delta omegát írhatunk, és akkor a következő alakot kapjuk, leírom inkább még egyszer, egyenlő, j egyenlő mínusz végtelentől végtelenig, ugye egy összeg, 1 per 2 pi-szer integrál mínusz t per 2-től t per 2-ig g csillag t szer e ad mínusz i omega j t dt szorozva delta omegával kifejezésre jutunk. Na most ugye itt a delta omega értéke a nagy t-hez kötődik. Ugye csináljunk most egy átmenetet, egy határátmenet, melynek során t tart végtelenben lesz. Tehát t tartson végtelenhez. Ha t tart végtelenhez, akkor természetesen a j felosztás értéke is végtelenhez fog tartani. J is természetesen tart végtelenhez, az önmagában látszik, hogy mínusz végtelentől plusz végtelenig megy. A másik következő pedig az, hogy a delta omega értéke az tart differenciális kicsit d omega értékhez, és a szummából, hiszen végtelen apró mennyiségek összegzéséről van szó a szummából mi lesz? A szummából pedig egy impropius integrál fog adódni. Tehát végül is azt kapjuk ezen határátmenet eredményeképpen, ide aláírom, hogy a g csillag t, a g csillag t mihez fog tartani, talán azt is írjuk itt föl, g csillag t tartani fog a gt-hez. Ugye, hiszen a felosztás vagy nagy t növelésével is egyetlen egy periódus lesz, ami magát a g függvényt fogja jelenteni természetesen, hogy a teljes mínusz végtelentől plusz végtelenes tartományban a gt függvény önmagában az aperitikus függvényt fogja adni. Tehát nem is kell a csillagjelet tegyem a g függvényhez, hanem egyszerűen a gt függvényre írhatom ezek után, hogy ez egy mínusz végtelentől a plusz végtelenig tartó integrál, amelyben szerepel az 1 per 2 pi-szer az integrál mínusz t per 2-től t per 2-ig gt e ad mínusz i omega j e ad mínusz omega t dt mennyiség, és még ugye az integrálás a külsőnk a d omega szerint történik. Na most ezt a mennyiséget, amit itt találunk, ezt nevezzük el fi-nek, egy fi mennyiségnek, nevezetesen a g függvényhez tartozó fi g-nek. Mi lesz ennek a változója? Ugye ez adott omegához tartozik az, tehát omega vagy i omega jelölhető, mint független változó, és ezt a mennyiséget nevezzük ennek a ezt a mennyiséget nevezzük a függvény amplitúdó sűrűség spektrumának, ez az amplitúdó sűrűség spektrum. amplitúdus sűrűség spektrum. Még egyszer kiírva, hogyan számoljuk. Phi i omega, az egy integrál. Itt ez az integrál, amit szerepeltettünk. 1 per 2 piszer. 1 per 2 piszer integrál. Ugye mínusz t per 2-től plusz t per 2, ezt itt elfelejtettem. Ugye ez is mínusz végtelen lesz, és a t per 2 is végtelen lesz. Tehát tulajdonképpen ez az integrál is mínusz végtelentől plusz végtelenig tartó integrál lesz. Végtelenig tartó integrál. És a g függvénynek, a gt függvénynek, és az e ad mínusz i omega t függvénynek kell az idő függvényében az integráját venni. Ez tehát maga az amplitúdó sűrűség spektrum. És ennek az amplitúdó sűrűség spektrumnak a segítségével itt látszik a GT függvénynek az előállítása, hiszen, most már itt nem folytatom, mert elfogyott a hely, az írható, hogy a GT függvény ezek szerint nem más, mint mínusz végtelentől plusz végtelenig, az amplitúdó sűrűség spektrum GT i omega, és hát itt valami lemaradt, itt valami, mintha lemaradt volna. Huha, itt valami lemaradt, és nem szóltak nekem, hogy lemaradt. Pedig elég régen lemaradt. Mi maradt le? Ugye itt, amikor ebbe a fölírásba fölírtam ezt a tényt, akkor ez még csak a C konstans. Ugye? Ez még csak a C konstans, amit fölírtunk. Az E ad I omega JT elmaradt, mint szorzó az összes levezetésünkből. Ugye? Tehát ide még az E ad I omega JT szorzó bekerül, és az összes többi kifejezésbe, amit írtunk, ide is bekerül az időintegrálás utánra. Az E ad I omega JT függvény, bekerül ide is az E ad I omega T függvény, és hát be kell kerüljön ide is az E ad I omega JT függvény, elnézést kérek érte. Itt most már nagyon hiányzott, ugye, mert a fivel jelölt amplitúdus sűrűség spektrumnak a szorzójaként az E ad I omega JT függvény, az megjelenik, és hát omega szerint, d omega szerint kell integrálni a kifejezést. Tehát a periodikus függvényhez hasonlóan, egy picit más formában, de itt is találtunk egy összegelőállítást, egy végtelen összegelőállítást az aperiodikus függvényre vonatkozóan. Igaz, hogy itt az omega függvényében kell frekvencia tartományban kezelni ezt a kérdést. Hogy is néz ki ez a phi amplitúdós sűrűség spektrum? Spektrum, ez egy komplex szám. Van egy abszolút értéke, és van egy fázis szöge. Na most a jellegzetessége az is, hogy ez is egy szimmetrikus függvény. Az omega függvényében a phi pi omega az abszolút értékét tekintjük, tehát a hosszát, nagyságát ennek az amplitúdós sűrűség spektrumnak. Ez az a periodikus függvényhez képest az lesz a különbség, hogy ez egy folytonos függvény lesz, de szimmetrikus. Tehát ez most egy szimmetrikus, folytonos függvény. Függvény lesz, a fázisszög, ami a komplex mennyiségben a fázisszögként jelenik meg, a psi i omega függvényében, az szimmetricitás miatt az origón átmenő középpontosan szimmetrikus függvény lesz. Ez lesz tehát a psi i omega. Ez is folytonos függvényként adódik. Tehát a periodikus függvényhez képest itt az ottani vonalas spektrumból itt egy folytonos spektrumot kaptunk. Na most, hogyha megnézzük, hogy a komplex frekvencia függvény mit jelent nekünk ebben az esetben, akkor ugyanazt az eljárást követjük, amit a periodikus gerjesztésnél is követhettünk. Nézzük ezt, hogy a válasz amplitúdó sűrűség spektrumának meghatározása hogyan lehetséges. Itt is arról van szó, hogy van a lineáris rendszerünk, ugye? Most a gerjesztő függvény, ami bemegy, ez az aperiodikus függvény, amit itten definiáltunk, és keresztük a válasz függvénynek a jellemzését. Akkor, hogyha az y függvény ugye az nem más, mint a gerjesztő függvény R szerinti képe, R rendszer jelző operátor, és a gerjesztő függvényt azt föl tudjuk írni ezzel a spektrális amplitus sűrűség függvénnyel, ez szerint a fölírás szerint a G helyére írhatjuk, hogy ez integrál mínusz végtelentől a plusz végtelenig, phi G I omega, szor E ad I omega T DT. DT. Ugye ide nem kellett volna J-t írnom, ugye J már nincsen. Folytonos omega változás van, bocsánat. Na most akkor nézzük ugyanúgy, ahogy szoktuk, rendszerre az operátor lineáris tulajdonságait kihasználva, cseréljük fel az integrálás és az operátor sorrendjét, akkor R phi G I omega E ad I omega T DT DT D omega, nem? Ugye itt d omega szerepelt, tehát d omega, ez is d omega. D omega összefüggést kapjuk. Akkor tovább, itt a szorzás és a rendszerjel operátor is felcserélhető. Tehát azt írhatjuk, hogy ez e ad mínusz végtelentől plusz végtelenig, phi g, i omega, és r operátor működik most az e ad i omega t függvényre. És ezt kell az egészet omega szempont szerint integrálni. Na most itt megint megtaláljuk a szokásos formulánkat. Ugye azt mondtuk, hogy ha a bemenet E ad I omega T, akkor a lineáris rendszer válasza erre a komplex frekvencia függvény, és H I omega, és a bemenő gerjesztés E ad I omega T szorzója, szorzata. Ugye? Tehát ezt a helyére írhatjuk. Akkor azt kapjuk, hogy az integrál mínusz végtelentől végtelenig, phi g, i omega, szorozva h, i omega, szorozva e ad, i omega, t, d omega. Ugye ez most már nem operátor, a h omega, hanem szorzó, tehát ezért a szorzás sorrendje fölcserélhető, és azt kapjuk elejét, még egyszer ír, vagy az yt egyenlő, egy impropius integrál, mínusz végtelentől végtelenig, h i omega, szorozva phi g i omega, szorozva e ad i omega t d omega. Na most ugye ez a szorzat, ez elnevezhető, phi y i omegának, és ha ezt beírjuk itt ennek a helyére, akkor látszik, hogy mit is jelent ez a phi i omega, mert azt kapjuk, hogy mínusz végtelentől plusz végtelenig integrálva, ez a phi y i omega, e ad i omega t d omega, fölírást kapjuk, bekeretezem, és összehasonlítva a fölötte bekeretezett g-re fölírt összefüggéssel, mutatja azt, hogy ez ugyanolyan előállítása az y válaszfüggvénynek, mint ami előállítása volt a g válaszfüggvénynek az amplitúdó sűrűség spektrummal az integrál felírás. Itt most a válaszfüggvénynek az amplitúdó sűrűség spektrumával való előállítását kaptuk meg, és ezen összefüggés alapján levonhatjuk a következtetést, hogy ebben az esetben, az aperitikus gerjesztés esetében a válaszfüggvény phi y i omega amplitúdó sűrűség spektruma az előáll, hogyha a gerjesztés phi g i omega amplitúdó sűrűség spektrumát megszorozzuk a hi omega komplex frekvencia függvénnyel. Ezt bekeretezve egy nagyon fontos tételhez jutottunk. Nagyon fontos összefüggéshez jutottunk, erre az összefüggésre mondjuk, hogy ez a lineáris dinamika alaptétele. ez a lineális dinamika alaptétele, alapösszefüggése. Tehát ebben az esetben hasonló összefüggés adódott, hasonló felírása a gerjesztő függvényre alap harmonikus függvény segítség, komplex alapharmonikus függvény segítségével, mint periodikus függvénynél. A különbség az, hogy itt egy d omega szerinti előállítás van, ott meg dt szerinti előállítás volt, és a vonalas spektrum helyére egy folytonos, de szimmetrikus spektrum lépett, mint jellemző amplitudus sűrűség spektrumként. Na kérem szépen, ezek voltak tehát az aperiodikus gerjesztések. A harmadik gerjesztés formáról is szóljunk néhány szót, ez pedig lenne a sztohasztikus gerjesztés, amit említettünk. A C-típus alatt a sztohasztikus. A sztohasztikus gerjesztés, ami azt jelenti, hogy a bemenő folyamat bizonyos véletlen eseményektől is függ. Azt mondjuk, hogy a bemenő gerjesztés ebben az esetben a gerjesztés egy sztohasztikus folyamat, ezt jelöljek C. A sztohasztikus folyamat, ez egy kétváltozós függvény, T-től és egy vevével jellemzett véletlen eseményrendszertől függ. Ugye a vevé jellemzi itt a véletlen eseményt. A vevé véletlen esemény természetesen része valamilyen eseménytérnek, egy véletlen eseménytérnek. A T pedig egy időfüggést jelent. Időfüggés jelent. Ismételjük át, mit is jelent a sztohasztikus folyamat. Tehát időtől és véletlentől függő mennyiség. Ha egy-egy változóját rögzítjük, akkor egy változós függvényeket kapunk belőle. Ha azt mondjuk, hogy T egyenlő állandó, talán próbáljuk meg fölrajzolni, miről is van szó. Tehát a következőről van szó ebben az esetben. Talán először a vevét kiválasztjuk ki. Ha azt mondjuk, hogy vevé legyen állandó, egy kiválasztott esemény, vevé egyenlő állandó, egy kiválasztott eseményt jelent. Kiválasztott eseményt jelent. Hát, hogy hozzá tudjuk rendelni valami képiességet egy ilyen sztohasztikus folyamathoz, azt mondom például, hogy a hatos villamosnak a körúton való közlekedésében a sebesség az egy sztohasztikus folyamat, függ a véletlentől, és függ az időtől is. A véletlen eseménytér ebben az esetben lehetne az egyedi villamosok, az egyedi járatok, amelyeknek a sebességét vizsgálnánk a nagykörút mentén. A időbeli változást meg nem kell magyarázni, nézzük a sebességnek az időbeli alakulását. Na most, ha azt mondjuk ezek után, hogy kiválasztjuk a 2010-es számú villamost, és ennek egy adott menete során vizsgáljuk a sebességet, akkor rögzítettük a véletlen eseményt, mert kiválasztottunk egy adott realizációt, ugye? És az ebből kapott időfüggvény, ezek után V egyenlő állandó, akkor a Xi mennyiség most már csak az időfüggvényben fog változni, erre azt mondjuk, hogy ez egy realizáció. Egy véletlen realizáció a sebesség folyamatnak, ha megnézzük a sebességnek a változását, egy darab időfüggvényt kapunk, ez erre az egy eseményre érvényes, ennek a 2010-es járatnak a 10:00 perckor induló járatára érvényes sebesség folyamat. Lesz egy adott realizáció, tehát azt jelenti, hogy a Xi-re vonatkozóan kapunk egy időfüggvényt. Valamilyen, persze ez most nem a sebesség változása, hanem valamilyen véletlen változása a gerjesztésnek. Persze nem feltétlenül nullából indul, hanem mínusz végtelenből jöhet. Ha most egy másik realizációt választunk ki, veszük a 2010-es villamosnak egy következő menetét, futatát, vagy egy másik villamosnak egy következő menetét, akkor az egy másik vevi esemény lesz, egy másik szív eseményt fog jelenteni, keletkezik egy másik realizáció, amit fölrajzoltuk. Ahány villamos menetet tekintünk, annyi realizáció keletkezik, és szépen összefirgálhatom az egész táblát. Ahány menet van, annyi realizáció rendkezik, ez mind egy realizáció különböző véletlen eseményekhez hozzárendelve. A másik vizsgálati téma pedig az lehet, amikor azt mondjuk, hogy T legyen egyenlő állandó. Tehát a sebességet rögzítem, és akkor az marad nekem, hogy a xi mennyiség, jelen esetben a sebesség, az volt véletlen eseményrendszernek lesz csak a függvénye. Ugye ez egy peremeloszlást fog jelenteni. Peremeloszlást. Tehát például, visszatérve a villamosos példánkra, azt jelenti, veszük a menetid, a elindulási időponttól számított, 10. perc elteltével megnézzük, hogy az egyes realizációk során az egyes járműveknek a sebessége mekkora volt. Nyilván nem konstans volt ez a sebesség, most nem ide rajzolva, egy kicsit az egészet fölé emelve, az eloszlást megrajzolva, azt kapjuk, hogy lesznek kisebb sebességek, a sebességek valami értékkel sűrűsödnek, aztán a lényeges eltérésekhez, átlagértékhez képest már mások lesznek. Összességében felrajzolhatjuk, hogy minden egyes időponthoz tudunk egy sűrűségfüggvényt vagy eloszlásfüggvényt rajzolni. Sűrűségfüggvényt rajzoltam, egy sűrűségfüggvényt rajzolva, ami azt jelenti, hogy a sebességnek a 10. percben vett értéke, az egy véletlen változó, van egy ingadozás, a szórás, a minden, ami egy ilyen statisztikus jellemzéshez megadható, akkor is, hogyha a T-értékét rögzítettem. Tehát olyan folyamatok, amelyek időtől és a V-értéktől függnek, ezek a sztohasztikus folyamatok. Természetesen a járműveket ilyen gerjesztések is érhetik általában. És az a kérdés ezek után, hogy az R, nagybetűs R-rel jellemzett rendszerünkre, ha érkezik egy ilyen sztohasztikus gerjesztés, egy Xi T vevé sztohasztikus gerjesztés, egy realizációs sorozat, ugye, ahogy felrajzoltam, Xi-T több realizáció véletlenszerű együttesét jellemző sztohasztikus folyamat, akkor milyen választ fogok kapni? Milyen választ fogok kapni a kimeneten? Hát azt kell megállapítanom, hogy a kimenet is ez sztohasztikus folyamat lesz, mondjuk egy éta T vevé sztohasztikus folyamat. Minden egyes realizációra minden egyes realizációra más válaszfüggvényt fogok kapni. A fehérrel rajzolt gerjesztésre az éta válaszfüggvényem lesz valami fehérrel rajzolt válaszfüggvény az időfüggvényében. A narancsárga, vagy mi volt itt, barna gerjesztésre kapok egy másik realizációt. A zöld gerjesztésre egy harmadik válaszrealizációt. És ugyanolyan jellemzői lesz ennek a folyamatnak is. Egyes realizáció vannak, és bármely keresztmetszetben, ha tekintem, a válaszfüggvény, ahogy a bemenet is bizonyos eloszlással rendelkezett, a válaszfüggvénynek is lesz egy szóródása, lesz egy eloszlása. Az a kérdés, hogy ebben az esetben mit tudunk mondani a gerjesztéses válaszról. Bocsánat. Eszembe jutott közben, hogy valamit lényeges dolgot az aperitikus gerjesztésről nem mondtam el, de még itt a rajta van a táblán. Valamilyen szempontból az aperitikus gerjesztést is, engedjék meg, hogy ezt most kiegészíthessem. Az aperitikus gerjesztést is korlátok közé kell szorítanunk. A korlát pedig az lehet, hogy akkor kezelhető egy aperitikus gerjesztés, ha viszonylag hamar lecseng, tehát túl hosszú bázosan nem értelmezett a függvény. Ezt azzal szoktuk jellemezni, hogy jellegzetessége kell legyen az aperitikus gerjesztésnek az, hogyha magának a függvénynek az abszolút értékét, GT függvényt, abszolút értékét integráljuk az idő függvényében mínusz végtelentől a plusz végtelenig, tehát a teljes tartományon, akkor ez véges legyen, tehát mindenképpen végtelennél kisebb legyen ennek az integrálja. Ugye ezt azért jegyezzük meg, ez az aperitikus gerjesztésnek a jellemzője. Akkor beszélünk róla, hogyha véges integrállal jellemezhető. Magyarul lecseng, viszonylag hamar, rövid tartótávon belül lecseng a függvény. Ez csak itt intermezzo, elnézést érte, de nem árt ha rögzítjük. Na, térjünk akkor ezek után vissza a véletlen gerjesztésekre. Ezeknek ugye sok fajtával, kicsit szűkítve a kört, azt mondjuk, hogy zérus középértékű, zérus várható értékű, értékű gerjesztéseket tekintsünk a továbbiakban ebből a szempontból. Azt jelenti, hogy a pszi mennyiségnek, sztohasztikus folyamatnak a várható értéke az egyenlő zérus. Várható értéke legyen zérus. Még néhány további tulajdonságot definiálunk ezekhez a gerjesztésekhez, és így azt mondjuk, hogy másodrendben gyengén stacionális legyen ez a gerjesztő függvény. Mindjárt megmondjuk, mit jelent. Másodrendben gyengén stacionárius legyen az függvény. Ezt két tulajdonságot rendeltünk ehhez hozzá. Egy az, hogy a várható értéke nem függ az időtől. A várható érték nem függ az időtől. Tehát mindegy, milyen időpontban tekintjük a várható értéket, ugye ez a várható érték, ami most zérus a mi esetünkben, ez minden időpontban érvényesülni fog, zérus lesz. A másik megfogalmazás pedig az lesz, hogy a bizonyos korrelációs függvénye az egyváltozós függvény, a korrelációs függvény sem függ az időtől, csak az eltolástól. A korrelációs függvény csak az időeltolástól függ. Persze jó lenne tudni, mi az a korrelációs függvény. Találkoztak már vele? Tessék? Ha találkoztak is, letagadják. A következőről van szó. A B autokorrelációs függvényről beszélek. A B XXI korrelációs függvény az nem más, mint hogyha vesszük a függvénynek és az eltoltjának a szorzatát, és ezt integráljuk. Függvény és az eltoltjának szorzatát integráljuk, vagyis kiszámítjuk a várható értékét. Tehát a várható értéke minek? Hogyha vesszük a XI függvényt, a T bevé függvényt vesszük, és levonjuk belőle a középértékét, a középértéket, és megszorozzuk a XI függvénynek a T minusz tau helyen vett értékének, mint sztohasztikus folyamatnak, és a középértéknek a különbségével. Ugye? Ezt a várható értéket kiszámítjuk, akkor a dolog lényege, amit itt megfogalmaztunk, az, hogy ez az érték, ez semmi mástól nem függ, csak a tau értékétől. Teljesen mindegy magyarul, hogy ezt a függvényt melyik időablakban számítjuk ki, teljesen mindegy, a függvény az időablaktól függetlenül, az értéke csak attól függ függeni, hogy mekkora időeltolással vettük a függvénynek saját magával vett szorzatát. Na most ilyen feltételek mellett azt mondhatjuk, hogy a sztohasztikus folyamatnak van is már egy közelítve, van egy előállítása, a sztohasztikus folyamat előállítható egy integrál alakban, Xi T vevé sztohasztikus folyamat előállítható egy integrál alakban, ahol ugye mínusz végtelentől plusz végtelen integrálunk. Ugye egy elemi harmonikus függvényt integrálunk természetesen itt is, az E ad mínusz I omega T-t, mint integráljuk, mégpedig egy Fi, azt írjuk, hogy D omega vevé véletlen mennyiség szerint. Na most egy kicsit furcsa fölírás lehet természetesen, én ezt belátom. Nézzük meg pontosan, mit jelent ez. Ugye ez azt jelenti, hogy ez a Fi mennyiség, ez valahogy az omega változásával hozható kapcsolatba. Igazából azt írja föl ez az integrál kifejezés, hogy ez a sztohasztikus folyamat is összerakható elemi exponenciális függvényekből, csak az egyes összetevőkhöz, adott omega összetevőkhöz egy véletlen súlyozó mennyiséget kell hozzárendelni. Ez a véletlen súlyozó mennyiség az, amit ez a Fi függvény jelentene. Ezt a Fi függvényt nevezzük egyébként ennek a nevezzük a fűfüggvényt véletlen súlyozó tényezőnek. Véletlen súlyozó tényezőnek nevezzük, és tulajdonképpen a jellemzéséhez azt tudjuk megmondani, hogy értelmezhetünk egy spektrális sűrűség függvényet. Értelmezzük a spektrális sűrűség függvényt. A spektrális sűrűség függvényt jelölje kises xi xi, mégpedig úgy értelmezzük, hogy nem más, mint ennek a omegával vagy a fivel jelzett függvény négyzetének a várható értéke, nem abszolút érték fi d omega vevé a négyzeten per d omega. Per d omega. Na most mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ennek az abszolút érték négyzete is természetesen omega csökkenésével zérushoz tart. Tehát ez olyasmi, mint egy differenciál hányados, a számláló nevező értéke is a zérushoz tart, de a kettőnek a hányadosa a zérustól különböző. Na most ez a spektrális sűrűség függvény, valahol egy kis helyet csinálok a táblán, mert túlméreteztem az írást, és elfogyott a tábla, bár az időnk is lassan elfogy. Itt akkor egy kis helyet azért még generálok. Ez hasonló, mint amit most itt alatta letörlök. Ez egy folytonos függvény. Ez a spektrális sűrűség függvény. És a súlyozó, egyes exponenciális összetevőket súlyozó tényező ebből származtatható. Tehát az S xi, xi folyamat az hasonlóképpen, mint ahogy láttuk ezt a korábbiakban is. Ez is egy szimmetrikus függvény. Amennyiben sikerült ezt szimmetrikusra rajzolnom. Ugye három tulajdonságát tudjuk megnevezni ennek a függvénynek. Ugye azt mondhatjuk, hogy biztosan pozitív, S xi xi omega, mitől függ ez omega vevét szoktunk írni, csak egyszerű omegát írhatok, ez nagyobb egyenlő zérus, tehát nem negatív mennyiségről van szó. A másik az, hogy szimmetrikus, tehát S xi xi minusz omega egyenlő S xi xi omegával. Más pedig az, hogy az integrálja pedig megadja a szórásnak a négyzetét. Tehát harmadik tulajdonság pedig az a függvény alatti területe, az az integrál minusz végtelentől végtelenig S xi xi omega d omega egyenlő a szigma a szórásnak a négyzetével. Hát ugye xi folyamatnak a szórás négyzetével egyenlő. Tehát ez a három tulajdonsága van ennek a mennyiségnek. Na most az, amit itt fölírtunk, talán még látszik, az azt akarja kifejezni, hogy egy adott, ugye itt a vízszintes tengelyen omega körfrekvencia van, ha adott körfrekvenciát tekintünk, mondjuk ezt a körfrekvenciát tekintjük, akkor ennek a körfrekvenciának a súlyozó értéke, a amplitúdó értéke az úgy számítható ki, hogy kell venni ennek az omegának a környezetében egy delta omega szélességet. Itt van mondjuk egy d omega szélesség, és ez a függvény alatti terület, amit itt bevonalkázok, ugye, ez lesz a várható értéke ennek az amplitúdónak, vagy nem a várható értéke, hanem ez egy zérus várható értékű, de ilyen szórásia úgy tetszik, súlyozó faktor fog jelenteni. Tehát ebből fogom megkapni a fi adott d omegához tartozó és adott véletlen eseményhez tartozó fi értéket ebből fogom megkapni. A véletlenség abban jelentkezik, hogy ez nulla várható értékű lesz, de ezzel a területtel meghatározott tartományban változhat a konkrét értéke. Ha túl sokat veszünk, ha sokat veszünk belőle, tehát a értéke változik, akkor ezek persze ki fogják egymást egyenlíteni, és középértékében tekintve zérust fognak adni. Na most, ami itt kapcsolódik a mi tárgyalásunkhoz, az, hogy ahogy itt a periodikus függvénynél a spektrumok értékei között ez a bizonyos komplex frekvencia függvény teremtett kapcsolatot, itt is érvényes az, hogyha válaszfüggvénynek tekintjük ezt az amplitúd, ezt a spektrális sűrűség függvényét, tehát a válasz spektrális sűrűség függvénye, amit ugye S éta étával jelölhetek, az előállítható a gerjesztés föntfelírt S szí amplitúdus vagy sűrűség spektrumából, akkor, hogyha H maga abszolút érték négyzetével megszorozzuk. Tehát egy kicsit kicsire sikerült a képletem, de talán látszik. Magyarul összefoglalva azt mondhatjuk, hogy itt az a komplex frekvencia függvény a spektrális sűrűség függvények között teremt kapcsolatot a felírtak szerint, tehát a négyzetével megszorozva a gerjesztés spektrális sűrűség függvényét megkapjuk a válaszfolyamat spektrális sűrűség függvényét. Na hát a végére kicsit szűk volt az időnk, de talán ez valamit be tudtunk mutatni abból, hogy hogyan kezelhetők adott esetben a spektrális sűrűség függvény, illetve az aperiodikus gerjesztések és a sztoasztikus gerjesztések is. Hát ezt mindig a feladat szabja meg, hogy melyik gerjesztést és ennek megfelelően milyen eljárást kell választanunk ahhoz, hogy a bemenet és a kimenet közötti választ meg tudjuk kapni. Hát ezzel végére értünk a fél évnek is, és hát az anyag is akkor itt befejeződött. Én megköszönöm az egész fél éves türelmüket annak az a csapatnak, aki még az utolsó órára is eljött. A fotóklubnak megköszönjük azt, hogy rögzítették az előadást, így később még nyugdíjas korukban is megnézhetik az interneten. És hát valós alternatívát adtunk az egyéb sorozatoknak, ugye a vészhelyzetnek, a barátok közöttnek és az egyebeknek, úgyhogy most már tudnak mi közül választani. Köszönöm szépen a figyelmüket, és hát mindenkinek eredményes további tanulást kívánok. Jó? Viszontlátásra!